Kedves gyülekezet, mielőtt az ige hirdetést elkezdeném, szeretném a hirdetést kiegészíteni, mert bár Attila azt mondta, hogy természetes, hogy szeretettel várunk benneteket Csepregre, de én szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon nagy szeretettel várunk benneteket, és az üzenetét a gyülekezetünknek, hogy ne készüljetek étellel, mi fogunk benneteket vendégül látni, úgyhogy csak gyertek. A mai ige hirdetésnek a témáját az adta, hogy a egy hétre következő szombatiskolát volt szerencsém nekem feldolgozni, de olyan nagy volt a téma, hogy nyilván egy tanulmányban minden nem fér bele, és én akkor elhatároztam, hogy ami akkor a felkészülés alatt engem rendkívüli módon megérintett, és újból igazolta a Bibliának a tisztaságát, igazságát és az evangélium szentségét, azt azokban a gyülekezetekben, ahol ebben a negyed évben e körül a tanulmány körül megfordulok, elmondom. Ezért kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírást az Efézusi Levél első fejezeténél, és olvassuk el együtt Pál apostolnak a kifogyhatatlan bátorítását, azt a szívbéliségét, amivel megközelítette a gyülekezeteit, és amivel világossá tette a többiek számára, hogy milyen a mi Istenünk, és milyen lehetőségei vannak. Az Efézusiakhoz írt levél első fejezetének a 14. verséig olvasom az igét, de nagyon kérlek benneteket, hogy ahogy lehet, tegyétek oda a gondolatvilágotokat, mert ebből a felolvasott szakaszból 2-3 gondolat lesz, ami nekünk az alapja lesz a mai igehirdetésnek, és ennek a hogyanját, mikéntjét fogjuk megnézni egy ószövetségi és egy újszövetségi történeten keresztül. Pál így írt az övéinek, Pál Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, vagy helyes fordítás szerint a menny gazdagsága szerint. Aszerint, mint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Előre elhatározván, hogy minket a maga fiává fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, melyet előre elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyeket a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, előre elrendeltetvén, annak előre elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedünk a Krisztusban, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Hát ha nem írta volna tovább Pál apostol az Efézusi levelet, már akkor is dúskálhatnánk mindabba a tömörített, egész Bibliát összefoglaló idézetben, amit itt közzé tesz az övéinek, leteszi az alapokat. Reménnyel és hittel fordul az övéi felé, és egy-két mozzanatot szeretnék ebből kiemelni, hogy mik ezek az alapok, amik valakivel múltkor beszélve azt fogalmazta meg az illető, hogy Bár mindannyian átvettük a kátét, akik itt vagyunk, hát legalábbis akik az Istennel szövetséget kötöttünk, de hogy milyen jó lenne újból és újból és újból átvenni, mert elfelejtődik az emberben az a sok alap, amit akkor tanult és örömére volt. Akkor kiemelve mondanám nektek, ilyenekről beszél, hogy kiválasztottak vagyunk. Szoktunk-e mi erre gondolni, hogy elfogadtuk az Isten hívását, szövetségkötésének erős hívását? Így beszél rólunk, hogy szent és fedhetetlen, legalábbis ez a cél, hogy így szeretne minket látni. Ez az ő célja, a maga fiaivá fogad bennünket. A részlet szól a váltságról, a bűnök bocsánatáról, és ezzel párhuzamba a kegyelem gazdagságáról, amit ez meg tud adni nekünk. Erről már sokszor beszéltem, hogy a bűnök bocsánata ad számunkra újabb és újabb távlatokat Istenben való teljességünkre. És még egy gondolatot szeretnék itt kiemelni, hogy Istennek az a célja, hogy egybe szerkesszen bennünket. És nem csak bennünket szerkesszen egybe, akiket fiaivá fogad, akiket szenté és fedhetetlenné akar tenni, akik a kincsei vagyunk, akikért munkálkodik 6000 éve, hanem bennünket és a mennyei lényeket szeretne egybe szerkeszteni. És a legfőbb gondolat, aminek nyomán elindulunk, ami nekem az apropót adta ahhoz, hogy minden gyülekezetben erről tudjak beszélni, az a titok, az ő akaratának titka, a jó kedve szerint meghozott titok, amit a 9. versben említ, a 11. versben említ, hogy előre elrendelte, előre meghozták ezt a titkot, előre kitervelték ezt, és titok volt mindenki számára, de ez a titok egyre inkább nyilvánvalóvá válhat a földi történelemben. Ez a titok kiteljesedhet, és ennek a részét nézzük meg, a hogyanját. Mert talán elmondhatom mindannyiunk nevében, hogy amikor ilyen buzdító és lelkesítő igéket olvasunk, és főleg szombatnapon itt és együtt, akkor semmi nincs lehetetlen számunkra. Akkor elhiszünk mindent, amit az Isten mond. De amikor jönnek a hétköznapok nehézségei, akkor azon nyomban megkérdőjeleződhet bennünk, hogy értjük, tudjuk, vagy hol van a mi megtorpanásunk, miért is nem tud ez a titok teljessé lenni a szemünkbe és a részünkre. És ez az, amit megnézünk most egy ószövetség igéből, ezt a titkot Pál apostol a római levélben is megemlíti, a 16. fejezet 25. versében, és még egy másik helyen is, de talán azt az egy mondatot még felolvasnám a római beliekhez írt levél 16. fejezet 25. verséből. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől fogva el volt hallgatva. Ugye nem lett teljessé, nem lett nyilvánvalóvá. És itt azt mondja, hogy az evangélium ennek a titoknak a kijelentésén alapul, és ennek a titoknak a megértésen. Erről a titokról a Biblia egységesen, mint megváltási tervről beszél. Amit Isten, az Atya, a Fiú és a Lélek együttesen meghoztak minden borzalom előtt, ami itt történt és történik velünk, és ez a titok azé lehet, aki ebbe a megváltási tervbe belekapcsolódik, és megérti, és egyre inkább fölfejlődik előtte az, hogy Isten hogy gondolkodik a tervében. Egy olyan valakin keresztül nézzük meg ezt a titkot, ami az én részemre, az én számomra nagyon-nagyon szemléletesen mutatja be, hogy hogyan lehet a hétköznapokban is lelkesedni az Isten szavának. Hogyan lehet a hétköznapokban is belesimulni abba a tervbe, a titokba, amit az Isten előre elrendelt, és hogyha ez megtörténik, akkor az Isten előre elrendelése és megváltási terve kapcsán hány és hány szálon keresztül tud egyéni életet és történelmi fordulatot hozni az Isten egy terhelt, nehéz korszakban. Így kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírást Mózes első könyvénél, a 39. fejezetnél. Mózes első könyve 39. fejezete számol be arról a folyamatról, amit egyéb iránt nagyon jól ismertek ti is mindannyian. 39. fejezet kivonatosan olvasom azokat a kifejezéseket, amelyek számunkra most sokat mondóak lesznek. Ugye a feketén vett címszavat József Potifárnál már ebből is tudjuk a történetünket, de nézzük csak meg, hogy mit ír a Szentírás erről a fiatal emberről, hogy emeli ki az ott tartózkodásának a lényegi részét, hogy szól arról, ami tulajdonképpen egy fáraó, nagy poszton lévő alkalmazottja is láthatott. Aztán a börtönnek a vezére is láthatott. De bárki, aki József mellett volt, láthatott. Mert ama titoknak a megértése, megélése, kiteljesedése láthatóvá válik az ember egyéni életében. Olvasom a jól ismert szakaszokat a második versből. És az Úr Józseffel volt, szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. Másik helyen megint mondja, hogy kedves volt József az ura előtt. Ugye erről tanultatok délelőtt a szombatiskolán. A hatodik vers, az ötödik vers vége mondja, hogy az Úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt a házban és a mezőn. És aztán mondja tovább a 3-as, 23-as, 3-asból is, ahogy felolvastam, és a 23. vers is mondja, semmi gondja nem volt a tömlősztartónak, ugye már itt a történetben egy kicsit odébb vagyunk, azokra, amelyek keze alatt voltak, mivel hogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett, az Úr szerencsésé tette. Na most ugye, amit az Efézusi levélben felolvastam, kiválasztottak, szentek, vethetetlenek, maga fiaivá fogad, váltságot fizetett, bűnök, hordozása, kegyelmi ajándék, megbocsátás, egybeszerkesztettség. Na de hát ez beteljesedett Józsefen. Úgy tűnik legalábbis, hogy ő rajta olyan maximális kifejezések nyugszanak, amire mi az Efézusi levelet fölfogva, annak fejet hajtva vágyakozunk mindannyian. Így van. Tehát mindannyian arra vágyunk, hogy rólunk is ezt lehessen mondani. Mi is így tündökölhessünk, úgymond az emberek előtt. És ez valóra is válhat. És én most ezért állok itt ezen a helyen ma előttetek, hogy erre hívjam fel a figyelmeteket, és úgy, ahogy Pál apostol az övét buzdította, erről tegyek tanúbizonyságot előttetek, az evangélium szentségéről. Istennek ez a célja. De ha ezt megvizsgáljuk, akkor muszáj, hogy szóba álljunk azokkal a tényezőkkel, amik Józsefet hozzásegítették, hogy ilyen emberré válhasson. És akkor talán itt eljutunk azokhoz a megrekedéseinkhez és akadályainkhoz, ami miatt számunkra, hát nem jó kifejezés, de talán döcögőssé válik az evangélium a hétköznapokban. És azért hívom fel a figyelmet, hogy eszetekbe jusson, amikor ilyen helyzetekbe kerültök, hogy Isten részéről ez a jó helyzet, a mi részünkről pedig szemléletváltásra van szükségünk, mert mi máshogy szoktuk ezeket megélni. És még mielőtt a történet egy-két részébe belekezdenék, mert nyilván nem fogom nektek az elejétől fogva elmondani József történetét, hiszen ismeritek, csak annyit szeretnék mondani, hogy egyáltalán nem kellett sokat gondolkodnom, hogy hogyan is mondjam ezt el nektek itt az elején, hiszen adott a történetem, és tudjátok, hogy én a mindennapokból is az Isten dolgaihoz szoktam kanyarodni, hogy szeretne Isten fordítani a mi gondolkodásmódunkon. És itt szeretném megköszönni a sok imádságot, mert a bátyám hazajöhetett 5 hónap után a kórházból múlt pénteken, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy gondozhatom a lábát sok-sok szakmai segítséggel, akik ehhez értenek, és meg kellett tanulnom, hogy felfekvéses, nagyon csúnya sebet hogyan lehet kezelni, és hogyan kell. És ami számomra nagyon sokat mondó volt, az, ahogy a kórházból elbocsátó ápoló személyzet felkészített bennünket, és azt mondta, hogy készüljünk fel, mert amit látunk, az számunkra meghökkentő, visszataszító és nagyon-nagyon csúnya lesz. De higgyük el, hogy ez egy szép seb. Ez egy gyógyuló félben lévő seb. Hát erre felkészülve bontottam ki első alkalommal a kötést a lábán, és hát a látvány, ami fogadott, azt most itt nem ecsetelném. Nagyon-nagyon csúnya volt a seb számomra. De eszembe jutott az, amit hallottam, hogy ez egy gyógyuló seb. Ne legyen számomra visszataszító, meghökkentő, hanem ebbe kapaszkodjak, hogy ez egy gyógyuló seb. És arra is gondoltam a közben, hogy ez a folyamat egyszer lefelé ment. Ez a seb egyszer mélyült, csúnyult, megfeketedett, ki kellett vágni belőle egy darabot, mert nem tudott tovább menni. Tehát ez a folyamat egyszer lefelé volt, és most mégis kifele van. És én ebben a folyamatában tekinthettem bele, amikor kifelé van, de még így is borzalom. De akkor nem így van vajon a mi életünk és minden körülményünk? Hogy Isten engedi, mert nem tehet mást, mert ez a világ erről szól, a borzalomról. Mert ennek a világnak a fejedelme Sátán. És borzalmak borzalma van sokszor rajtunk, ami minket megtorpant, félelemmel tölt el. Isten tudja ennek a mélységeit, és megengedi a legrosszabb pontra, amikor úgy tűnik, hogy minden széllyel foszlik. Itt is inak, húsdarabok, bőrdarabok, hiányos állapota áll fenn. De tudja, hogy ez a dolog egyszer gyógyulni fog. És a gyógyulás közben is borzalommal tölt el bennünket, de azt szeretné, hogy mi így lássuk, ahogy ő látja. Na Józsefnél ezt tudta megtenni az Isten. Így tudta a megváltási tervét a szemei előtt és a szívében naggyát tenni, és József erre mondott igent. Mert mielőtt József szerencsés ember lett, mielőtt mindenki láthatta rajta, hogy az Úr volt vele, egy idegen tartományban, egy idegen kultuszban, Istent nem ismerő, bálványimádó nép között, akik nem akarták és fejet kellett hajtsanak azelőtt, ahogy ő ott ténykedett. Hogy az Úr mindent szerencsésé tett, ami csak a keze ügyébe került. Józsefnek volt előtte más állomása is. És ezek az ezt megelőző más állomások az, amit nekünk muszáj körbejárnunk, mert ha ezt nem nézzük meg tételesen, akkor jön az elakadásunk. Szeretnénk nektek felolvasni egyrészt a Pátriárkák és Proféták című könyv nálam 213-as, 214-es oldaláról egy rövid gondolatot. Egy olyan gondolatot, ami ott és akkor, amikor én ezt olvastam, újból megerősítette bennem azt, hogy az evangélium ki akar teljesedni, az Isten egybe akar mindent szerkeszteni, de a mi fejünkbe ez a gondolkodásmód meg kell, hogy változzon. Ami vágyja a szentséget, de borzad a nehézségtől. Így olvasom fel számotokra a próféta által írt, József által megélt, borzalmas belső világot. Ismeritek a történetet, amikor vele megtörtént az a sok nehézség, és az úton van. És meglátta azokat a helyeket már fogolyként, ahol ő boldog életet élt, ahol a természetben az édesapjával szoktak nyájat őrizni, ahol rá volt bízva, amihez kellemes emlékek fűzték, és a szerte foszlott. Minden szerte foszlott, ami ezzel kapcsolatos. Semmi, de semmi reménye nem volt. Mindig el szoktam mondani, hogy nekünk könnyű dolgunk van innen sok ezer év távlatából, és már az utána történő eseményekből is tájékozódnunk, de kérlek benneteket, hogy egy kicsit éljetek bele magatokat ebbe a lelki világba, ami tele van félelemmel, gyötrelemmel, gyásszal, és nem is tudom fokozni, hogy mi mindennel. És ezek alapján írja a próféta. József keservesen sírt, és megállok. Testvérek, az Isten művében szabad, és néha kell is keservesen sírni. Nem baj a keserves sírás. Egy idős otthonban voltam nemrég, és az időseknek is azt mondtam, hogy Isten azt mondja, hogy öntsük ki a szívünket ő előtte, úgy, mint a vizet, mindent kiadva. Nem baj a keserves sírás. De nem állt meg. A lélek, amit Edith említett, a lélek segített neki. Nekünk is segít a keserves sírás közben. Ismét felidéződtek benne haragos fivéreinek vad, gyűlölködő pillantásai, durva, sértő feleleteik. Hát ez a keservét még inkább mélyítette. De az, aki ismerhet már Istenről valamit, itt meg kell, hogy álljon, mert az Isten lelke itt jön segítségére. Mit kezdesz azzal, ami terhel? Mit kezdesz azzal, ami feldolgozhatatlan? Szavak nincsenek rá. Megoldhatatlan és borzalom. Mit kezdesz azzal? József remegő szívvel gondolt a jövőre. Felidéződtek benne tehát a múlt dolgai, az örömteli dolgok, ami elillan, nincs rá lehetőség többet. Felidéződtek benne a sérelmek, nem kis sérelmek. Vérszerinti saját testvérei irigységből fakadóan majd megölték, kútba dobták és eladták. Hát ezt nem is ecsetelem tovább, mert értitek a lényeget. És itt van nála a jövő. Milyen távlatai vannak, és amikor tudjátok, amikor egyszerre van a megismételhetetlen és elmúlt jó, a feldolgozhatatlan iszonyat, és a mi lesz velem a jövőben, mi lesz? Ez a három együtt, ez hihetetlen nehéz volt. És feljött benne, hogy ő megvetett, tehetetlen rabszolga. Esélye semmi. Isten tisztelet előtt beszéltem egyik őtökkel arról, hogy a tehetetlenség milyen bénító lehet. Mennyi türelmetlenséget hoz ki belőlünk. Mi lesz majd a sorsa egyedül, barátok nélkül, abban az idegen országban, ahova hurcolják? Józsefen egy ideig rémület és rettegés lett úrrá. Testvérek, az élet nehézségei a keserves síráson túl rémülettel és rettegéssel közelítenek felénk. Sátánnak ez nagyon jó helyzet, hogy ebbe behúzzon, ott tartson, mert a rémült, rettent ember maga tehetetlen, és le van bénulva. Teljes mértékben bénult a gondolkodása, még ami jó, abból is rosszat hoz ki, nincs muníciója. De Istennek nem ez a célja, emlékeztek, alapok. Elhívott, megszentelődő, egybeszerkezt, kiválasztott. Ott csengenek a fülünkbe, hogy jön ez a kettő össze? Hogy lehet egy rémült, rettegés helyzetben, hogy lehet olyankor ilyenre gondolni? Jut eszünkbe ilyenkor az? Ha eszünkbe jut is, legyintünk, és azt mondjuk, ez csak bizonyos időszakokra vonatkozik, de lehetetlen. Mert az élet olyan gonosz és olyan nehéz, hogy ez lehetetlen, hogy megtörténjen. Nem lehetetlen, testvérek. Lehetséges. Az evangélium valóban élő és ható. Váltságban értünk. És olyan megpecsételő, igaz szentség, ami nekünk örök garancia arra, hogy nincs lehetetlen helyzet Isten művében. És megváltási terve van. Ama titok. Számunkra felfoghatatlan. Én akárhányszor gondolkodom, beszélek róla, nem tudom eléggé kifejezni, és ilyenkor értem meg, hogy az örök életben ez egyszerűen örök téma lesz számunkra, hogy milyen az Isten, és mit tud megtenni, és milyen az ő megváltási műve. Hogy mindenre előre ismerete van, nem azért, mert ő úgy akarja, hanem azért, mert tudja, és arra minden csomópontra hoz egy megoldást. De kik állnak ezen a csomóponton? Ki az, aki a rémület és rettegés között mégis máshova tudja tenni a gondolatait? József is úgy érezte, hogy nem tud megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, amelyet a kitaszított idegen rabszolga keserves sorsa tartogat számára. És nem csodálkozunk ezen, nem? Tehát emberileg ki tudna ezzel megküzdeni? Normálisnak maradni? Nem lebénulni, és még valamit tenni is. Ez az 50. kanyarba tudott eszünkbe jutni ilyenkor egyébként, hogy azért valami feladatunk is van, meg mi Isten gyermekei vagyunk, de először a félelem, a fájdalom, a rettegés és rémület. De itt jön az isteni segítség. Gondolatai ugyanis ezután Atya Istene felé fordultak. Kedves gyülekezet, ez mindannyiunk számára adott. hogy bármilyen nehézség is van, a gondolataink, a megismert, az általunk eddig megismert Isten felé fordulhat. Nem lehet olyan nehézség, aminek ne lenne egy mélypontja, mint a sebnél is, és hogy abból ne lehetne gyógyulni. Isten ama titkában, a megváltási tervben nincs olyan, amiből ne lehetne kijönni. Nincs. És szépen gyógyuló, egymásba tevődő folyamatok jöhetnek létre. Ha csak az emberi szervezetet is nézzük, én soha elképzelni nem tudtam, hogy egy in, amiből hiányzik egy darab, egy szövet, egy bőrszövet, egy húsdarab, amiből hiány van, hogyan gyógyulhat olyanná, hogy lesz ugyan nyoma, de begyógyul. Hát az, aki így teremtette meg a szervezetünket. Nekünk igazából sok mindent nem is kell hozzátenni. Igen, mozogni kell, meg sterilen ápolni, ez is nagy rész, de ezeket a folyamatokat az Isten végzi. Ez az Isten ne tudna hozni fordulatot bennünk. Ez a keservesen síró, mindent összevető, egy pillanatban három oldalról terhelt személy, akin rémület és rettegés lett úrrá, és abszolút nem látta a jövőjét, és úgy érezte, hogy ebbe vagy megbolondul, vagy belehal fizikailag, lelkileg, mégis Istene felé tudott fordulni, mert ne felejtsétek el. Isten már győzött. Számunkra csak Sátán tombol itt a földön, de Isten győzött. És erről szeretnék majd a másik részem beszélni. És e felé, a győző Isten felé mindannyiunknak van lehetőségünk gyógyulni. József is hallott Isten szeretetéről, még csak úgy, mint egy gyermek, aki odaül a kuckóban, és hallgatja a felnőttek dolgait. Van egy testvérünk, egy idős testvér. Tisztelem, becsülöm, és nagyon szeretem. Nagyon nehéz sorsa volt, nagyon sok bűnt követett elő is. Múltkor együtt utaztam vele, és elmesélte a nagypapájának a háborús élményeit. Aki Oroszországba lett kivéve, aki lehetetlen körülmények között fogságban volt, hogyan szerkesztette egybe a Jóisten azt, hogy annak a nagyrangú, cári, birodalmi embernek az udvarában, ahol három kisfiúcskát ő gondozott, és mivel a lovakhoz volt odaidomítva, és lovagoltatta őket, hogy ezeknek a gyerekeknek az egyikével, amikor ő megmenekült ebből a fogságból, és visszakerült a saját szülőhazájába és a házába, az utcán találkozott felnőtt fejjel, mármint orosz sportjázók címszó alatt, és amikor rájött ez a fiatalember, hogy ő tud oroszul, és megkérdezte tőle, hogy de hát hol tanult, és elmondta, hogy hol volt, és hol szolgált, és az a fiatalember bevonta a kapu mögé, és elmondta, hogy én vagyok az egyikük azoknak. És így segített nekik, és nem engedte, hogy bántsák őket a csapatok. Gondoljatok bele, de ki tud ilyet szerkeszteni, és olyan jó volt hallani. És az a testvérünk, ő is gyermek fejjel ott ült a nagyszülői mellett, és hallgatta ezeket a történeteket. József is még csak élvezettel hallgatta az Atyái Istenéről szóló történeteket. De eljött az életébe az, amikor számára is valósággá válhatott. Mit kezd ezekkel az információkkal, amiket megismerhetett? Hallott Isten szeretetéről, amely megváltóról gondoskodott az emberiség számára. Keserves sírás, remegő szív, félelem, rettegés, rémület. És előjön az Isten szeretete, ami megváltóról gondoskodott. Na most ehhez kétféle módon viszonyulhat megint egy ember, aki ismeri ezt. Vagy azt mondja, hogy ez igaz lehet, még el is hiszem, nem vagyok Isten tagadó, de nálam biztos, hogy nincs remény. Én kérdezem tőletek, meg szokta ülni a szíveteket, ha más nem egy-egy ilyen pillanatra a gondolatot? Hát én azért merek erről szólni, mert engem is el szokott ez kapni, ez az érzés. Megváltóról, de mit számít az egy egyéni élet? Megváltó, igen, ott akkor, de én most nem tudok ebben bízni, nem tudok benne hinni. De valamit kell vele kezdeni. Az egyik, amikor legyintünk rá, a másik, amikor azt mondom, hogy semmi érzésvilágom nem szól erről. Semmi gondolatom nincs ehhez. Idegen számomra, hihetetlen számomra, és egész más van belülről, mint amit te mondasz. De mivel te mondod, én ezt nem engedem el, ezt a gondolatot, és addig maradok melletted, amíg meg nem áld az, hogy az én keserű valóságom át tud fordulni a hit világába. Mert ez nem egy adott dolog. A hitet nem úgy nyeri az ember, hogy hozza a postás csomagként, vagy reggel úgy ébred. Nem. A hit az megküzdendő dolog. Ezeknél a sarkalatos pontoknál. Most ezek az értékes tanítások mind felelevenedtek emlékezetében. És itt jött az a fordulat, ami miatt mi a 39. fejezetben ilyeneket olvashatunk erről a fiatal emberről. Itt, ezen az úton, ezen a ponton, mert József nem engedte el az ismereteket a füle mellett, nem regyintett rá, nem késleltette a dolgokat, hanem azt, ami minden embernek a szabad döntésénél ott áll, azt mondta, hogy akkor most itt vagyok. Ama titok, ami a terhelt, nehéz, gennyes, földi világra van szerkesztve, ennek minden nehéz mozzanatára lehetőségként. József ott áll a csomópontba, és azt mondja, hogy nem látom, mi az út. Nincs remény. Borzalom, amit átéltem, de én benned akarok hinni. József hitt abban, hogy az atyái istene lesz az ő istene is. És én erre bátorítalak benneteket, az az Isten, aki meg tudta teremni ezt Józsefben, és nem sorolom a többi hithőst. És az apostolok tűzön, vizen keresztül megállíthatatlanul ebben hittek és hirdették. Ez az Isten elfáradt a történelem során, szerintetek? Vagy csökkent értékű lett a lehetősége? Ugye azt mondjuk rá, hogy nem, hát ő a teremtő. Ez az Isten most is ugyanaz az Isten. Akkor és ott József teljesen átadta magát az Úrnak, és úgy imádkozott, hogy Izrael megtartója legyen vele számüzetése földjén is. Lelke megremegett az elhatározástól. Mert tudjátok, amikor ez a fajta küzdő imádság megtörténik az ember életében, akkor remény gyúl. Akkor a félelem meg a rettegés, a rémület el kell, hogy távozzon az embertől, és szinte beleremeg az ember abban a elhatározásban, amit az Istennel kötött most. Még mindig nem látja, hogy ő mit fog csinálni. És nem is úgy indult az ő története, hogy ott remekelni fog rögtön. Nem úgy indult, hogy sikertörténet lesz. Az összes létező nehézségnél ugyanez a szövetségi elhatározás és hittel való imádság történt meg nála, ami itt meglehetett. Lelke megremegett a nagy elhatározástól, hogy hű marad Istenhez minden körülmények között. Minden körülmény között a menny királyának alattvalójához méltóan kíván viselkedni. Az egyik rész az, hogy elfogadod ama nagy titkot, amit kibogozni nem tudsz, csak elfogadni tudsz. Megerősödik a hited az egy igaz teremtő Istenben, akit senki nem ismer, csak az, akinek bemutatkozik, és csak az ő szava által. Ez az egyik rész. Akkor a szíved hittel telik meg. Az összes fájdalom elköltözik, mert erről már beszéltem, ennek így kell történni. De rád is vár döntés, további döntés. Fognak jönni nehézségek. József is felmérte, hogy ez nem lesz egy könnyű út. De én is teszek fogadalmat annak az Istennek, aki a belső lelki világom tompultságát, bénultságát meg tudja szüntetni. Az, hogy én hű leszek hozzá, őt akarom képviselni, a menny királyának alattvalója leszek, akárhova kerülök, akármi történik, és az szerint szeretnék viselkedni. Ezt is szeretném az Istentől elnyerni. És akkor a kiválasztottság, a szentség, a fedhetetlenség, és akkor jönnek az igék, tudjátok. Teljes örömnek tartsátok, amikor különböző kísértésekbe estek. Ne essetek kétségbe, mintha tűz esett volna rajtatok, csak emberi bűnök sokasága miatt kerültetek ebbe a helyzetbe. És jönnek az igék, és akkor már kezdjük megérteni, hogy a megváltás titkába, kedves gyülekezet, minden belefér. Minden, ami történik velünk. De a kérdés, hogy a mi beleegyezésünkkel gyógyultá válik-e az állapot, vagy még lejjebb kerülünk, és örökké elveszik a lelkünk. Teljes szívvel fogja az Urat szolgálni, sorsával, viszontagságaival bátran szembenéz, és minden kötelességét hűségesen teljesíti. Ugyanis a kiválasztottság, a szent fedhetetlen terv az Isten részéről, hogy maga fiaivá fogad, hogy váltságot ad a bűneinkre, hogy nem tehetünk, gondolhatunk, történhet velünk akármi olyan rossz, amire nincs kiút, Istennél ilyen nincs, de ez jótékonyan a bénult, torzult, megkötözött látásmódumból és lelkivilágunkból gyógyító és valóban kegyelmi ajándékokkal sokasodó dolgokat tartogat számunkra. De csak akkor, ha a sorsunkkal minden adott pillanatban úgy egyezünk ki, hogy nem engedjük, hogy kétségbe ejtsen, hanem ama nagy titok feltárulhat előttünk. Isten ama nagy titka ezekben a mozzanatokban kezd érlelődni. Az ő akaratának titka, az ő evangéliuma szerint, a kijelentés, a titoknak a kijelentése folytán, ami ezekbe a nagyon nehéz, küzdő imádsággal telített helyzetekben valósággá válhat. Valósággá vált. Így kezdtem a történetet, mindenki láthatta Józsefen, hogy ő más. Lehet, hogy nem tudták megfogalmazni mitől, de a mindennapi élete, szolgálata, a kedve, a segítőkészsége, minden erről szólt. És ugye, mivel sorsával, viszontagságával bátran szembenézett, bátorságot is ad az Isten ilyenkor, felelősséget vállaltat az emberrel, így növekedhet az ember, ahogy az előbb is mondtam, az elhatározás érlelődhet, és így teremhet sok-sok gyümölcsöt, és így fejlődhet az ember. És akkor most rátérünk arra, hogy ennek az egy fiatal embernek ama titok megértése, megélése és megjelentése milyen fordulatokat hozhatott a történelembe. Először is József a testvéreinek az előre kigondolt dolgát, az Isten, József dolgát az Isten belekombinálta egy nagyon felháborító történelmi körülménybe, mégpedig abba, hogy ebben az időben idegen fáraók uralkodtak. Nem egyiptomi fáraók voltak, hanem idegen fáraók, az úgynevezett hükszoszok. És felháborító volt ez az egész egyiptomi népnek, mert hát az uralkodás nem az ő kezükben volt. Tudjátok, hogy egy nemzeten belül ez milyen nagy dolgokat hozhat, és hát hogy kerültek ezek az idegen emberek, hát nyilván voltak, akik hadifogolyként, vagy rabszolgaként, mint József is, vagy munkásként, vagy kereskedőként, katonaként, tengerészként, és még sorolhatnám hogyan. És egy idő után ez a nagy vándorlás a megélhetésért, vagy éppen a szükséghelyzet miatt, ami oda vonzotta őket, vagy oda taszította őket Egyiptomba, olyan helyzetet alakított ki, hogy sokan voltak. És mivel sokan voltak, háborút tudtak indítani, el tudták foglalni az akkori uralkodó helyét, leváltották, és ők uralkodtak. Hát azért ez egy országon belül nagyon nagy krízis helyzet, nem? Háborúság, az uralkodó leváltása ilyen módon, és azért ne feledjük el, hogy sokféle nép, nemzet, kulturális, tradicionális, vallási sokasága még inkább nehéz helyzetet hoz. Hát nem kell sok fantázia, hogy beleéljük magunkat a mai válságokba is, igaz? De Istennek volt ama titka. És ebben a helyzetben került az irigy és gonosz testvérek által József Egyiptom földjére. Ez volt az, ahol Isten előre tervezhetett, és így mentette meg, gondoljatok bele. Krízis helyzet, jön a természeti katasztrófa, ugye olyan szárazság, amilyen nem volt ott ezen a földön addig, és ha nincs, aki erről előre gondoskodjon, akkor éhhalálban fog Judea földje is, meg az egyiptomi föld is kerülni. Mert ehhez bölcsesség kell, tervezés kell. Tehát egyrészt az Isten ama titka, amiben József váltott gondolatba is belekapaszkodott, és szövetséget kötött vele, és elhatározta, a dolgait, amit az előbb felsoroltam, ez megmentett két országot az éhségtől. Hatalmas dolog szerintem, nem? A másik, hogy beváltotta Isten az ígéretét József személyes életútjának felemelkedésével kapcsolatban. Az elhívás, a megszentelődés, és nem sorolom még egyszer, amit egész eddig mondtam, ez is óriási dolog. Aztán különleges szerepe által, az Egyiptomban különleges szerepe által az előre megmondott ígéreteit is beteljesítette az Isten, amit Ábrahámnak és utódainak adott, mert így kerültek erre a termékeny, állattartásra is alkalmas területre, egy borzalom és egy nehézség következtében, így telepedtek oda, és itt lettek igazán nagy néppé, itt sokasodhattak meg ilyen körülmények között. Ez volt a harmadik, amit Isten a nagy tervébe belekombinált. A negyedik az, hogy az előre meg nem jövendőlhető, és József által elképzelhetetlennek tűnő esemény, hogy a testvérei mégiscsak megjobbulhattak. Ezt is belekombinálta az Isten. Gondoljatok bele az ő nagy tervébe, alma titokba. És aztán leszögezhetjük azt is, hogy József töretlen hite és élettörténete adhat számunkra tanulságot arra, hogy egyetlen ember is képes lehet történelmi mértékű tettekre, a családja, a nemzete megváltási terv megvalósulásának szolgálatára, amennyiben Istenre támaszkodik, és minden körülmények között benne bízik. Az én mondandóm Józseffel kapcsolatban ennyi lett volna. Számomra ez felemelő. Kihúz minden kiskaput a lábunk alól, szőnyeget, mindent, kiskapukat, szőnyeget, magyarázkodást, mert az evangélium testvérek létező dolog. És hogy mi által, és ezt foglalnám össze a végén, azáltal a Krisztus által, aki a Gecsemáné kertben nem kisebb tusával, vért verejtékezve maradt meg emellett a titok mellett, gondolati szinten, fizikailag, értelmileg, mindennek ellentmondva, ami belőle jött volna, és amivel ostromolt a sátán, ő is így állhatott arra a magas fokú, még inkább kifejeződő hitre, ami igenis végig csinálja, hogy legyen lehetőségünk. És ez a Krisztus, aki nem csupán ennyit küzdött meg ott a Gecsemáné kertben, hanem kiállt minden gúnyt, meg nem értést, minden értetlenséget. A fizikai gyötremekről nem is szeretnék beszélni, hogy mi volt rajta a bűnök terhén túl, mert egyben volt a bűnökkel, az összes világ összes bűnével terhelt állapotban, ez önmagában is elképesztő számomra, fizikailag megostorozva, nem akármilyen módon, ez már két olyan dolog. A harmadik, hogy senki, de senki semmit nem értett abból ama titokból és megváltási tervből, ami itt történik. És még azok, akik érthették volna is, csak bántására voltak. És az atya is elfordult tőle, mert nem lehetett mellette. Egyébként olyan szép számomra, javaslom, hogy olvassátok el a Jézus élete című könyvből a Golgotát. Nekem most nyílt ki ez a dolog, hogy Ellen White azt írja, hogy a 3 órás sötétség alatt Isten is, maga az atya és az angyalok is ott voltak, csak Jézus sem láthatta őket. Nem mondhattak neki semmit, de ott voltak a sötét burokban körülötte. És ez a Krisztus tudott úgy imádkozni az ott lévőkért, hogy bocsássa meg az Úr, mert fogalmuk nincs róla, hogy mit cselekszenek. Ilyen lelkület lehet azokban, akik a megváltás ama titkának átadják magukat. És ez a Krisztus mondta azt legutolsó dolgai között, hogy elvégeztetett. Innentől kétely nincs arra, hogy az evangélium élő és ható. Nekünk ez a Krisztus a jogalapunk mindenre, testvérek. Ha ennél alább adjuk, akkor nyomorultak vagyunk. De én azért álltam most itt előttetek, hogy ne a nyomorultságot válasszuk, hanem a győzelmet. Amen.